Jön szerdán zsidók az írt levélnek a 12. fejezetéből olvasnék föl, és a zsidók az írt levél 12. fejezének a 12-től 15. verseig olvasom is. Annak okárt a lecsüggeszett kezeket és a ellankadt térdeket egyenesítgessétek föl, és lábaitokat egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek minden irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Az előbb beszélgetünk arról, hogy mit is vár el Isten tőlünk, és előtt az Új Szövetségben is most olvastam ugyanezt, a 14. vers, én azt hiszem, hogy mindenre érvényes. Kövessétek mindenki irányába a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Valóban ez a hívő embernek az élete, azonban nem az a békesség, ami megalkuvás, nem az a békesség, ami megalázkodás, hanem az a békesség, ami Istennel való békességünk, és ebben a békességben kell gyakorolni mindenki irányába, hogy nekem van békességem, abban, ami Isten szerinti, és kövessétek mindenki irányába azt a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat, azt a szentséget, amely az életünknek az a része, amelyeket Isten elrendelt nekünk, amire elválasztott, kiválasztott, ami személyes küldetésünk ezen a földön, de semmi más nem kell csinálni, Isten akaratában, rendjében, és Istennel rendezett viszonyban kell élnünk, és így kapcsolódni más emberek irányába. Azonban mégis itt számomra nem ez a mai üzenetnek a lényege, hanem a 15. versnek az üzenete. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Keserűség. Jó lenne azt mondani, hogy ezt akkor tisztázni, hogy mi is ez a keserűség. A keserűségnek a gyökere, eleve már ez a bibliai vers, Pálnak a szavai, és így végül is a keserűség a Bibliában többször is előfordul. Érdekes módon már is lelepleződik, hogy nem kint van keserűség, hanem bent van keserűség az emberben. Hiszen a gyökere bennem van, akkor kifejlődhet. Tehát itt nem arról beszél, hogy ez a nyomorult világ, amely számomra mely utálatos, hanem arról szól, mi van bennem. És ezt a keserűséget kell győznünk, ezt a keserűségtől szabadnak kell lenni. Magyarul ezt a keserűséget, mint olyat ki is kell gyomlálni, és meg kell szűnni tőle, mások miatt is. Úgy, ahogy ezt a bibliai versben most olvastam. A keserűség lényegében semmi mással nem hasonlítható össze, nagyon is rokon szava, rokon kapcsolódó ténye a harag. Azért vagyok keserű, mert haragszom. A kettő szinte elválaszthatatlan egymástól. Mi több, a keserűség a haragnak a gyümölcse. Tehát ezek szerint a keserűségnek a magja, micsoda? A harag. A harag, hogy haragszom valamire, haragszom valakire, valami nem tetszik, valami igazságtalanságot tapasztalok. Tehát haragszom, és ez megoldatlan bennem marad. A harag szüli a keserűséget, és oda-vissza hatólag növekedik. Ahogy nő bennem a keserűség, mert ez terjeszkedik, úgy növekszik a harag is bennem, hiszen a haragnak a keserűsége és a keserűség haragja a velünk szomszédos, velünk közel levő területen és másokra kihat, és akkor más fog rám haragudni. Én viszont őrá fogok gyűlölködni, és így tovább. Oda-vissza hat, tehát ez olyan, mint egy rákos betegség. Tényleg van, mint a rákos betegség. És elgondolkodtam sok esetben, amikor a rák annyira elszaporodott, és annyira, de annyira sok most már mindenütt, nem a műszereknek köszönhető az, hogy egyre többet fedeznek föl, és egyre több van, hanem én úgy érzem, hogy nem mondok hamisságot, hogy amikor sok ember meg is gyógyul a rákból, amikor egy gyülekezetbe elmegy, és a karizmatikusok csodájának tartják a rákosoknak a gyógyulását, hogy ezekben az emberekben a gyökér megszűnik. Megszűnik a harag gyökere, és megszűnik a keserűség gyökere. Én úgy gondolom, hogy mint egy rákos dolog, sejtszaporulat és halálos fenyegetés, ugyanez a haragnak ismérve a törvényszerűsége, sőt, merem állítani, hogy pont akkor lehet meggyógyulni egy rákos embernek, pont akkor, hogyha a keserűség, mint olyan, nem szül haragot, illetve a haragtól szabadon, nincs benne keserűség. Én úgy gondolom, hogy a szaporodása és a törvényszerűsége ennek a szellemi betegségnek, lelki betegségnek, a testi betegségnek, a biológiai működésben is kapcsolatban is van egymással. Én úgy gondolom, hogy ha csak valamennyi részt is van kapcsolatban, igen, még biológiai értelme is jó, hogyha megszűnünk a keserűségtől. Jó, jó, hogyha megszűnünk egy haragtól. A magyar nyelvben rengeteg viszonylat van a keserűség és a haraggal kapcsolatosan. Azonban mégis a keserűségnél ugye egy pár szót elő is lehet venni. Amikor egy gyerek engedetlen és mondjuk kamaszkora után elmegy otthonról, akkor azt mondja, hogy megkeseríti a szülőknek az életét. Megkeseríti. Aztán utána keserű kenyere van valakinek, és akkor mi az a keserű kenyér? Nagyon nehezen megszerzett kenyér, és ebben benne van a harag is, a méltatlankodás, hogy én nekem, éhség, és így tovább. És amikor eszembe jut a keserűségnek a sajátossága, akkor benne van az, hogy a keserű összehozza az embernek a száját, sőt, azon kívül az emésztését és a bélrendszerét is összehúzza. Ilyen tulajdonságokkal van. De hogy alakul ki a keserűség az emberekben, és hogy működik a keserűség, akár hívő emberek között is, egy szolgálat ellenében, egy életútnak az ellenében, az, hogy az első lépés, amit ugye előttem van, hogy a körülmények, nehéz körülmények között van az ember, örömtelenessé vár. És akkor keserű lesz az ember. Nehéz körülmény lehet bizonyára egy elhagyatott anyán, ahol nem sok lehetőség van, és az ember belekeseredik, és sivár. Mert én azt hiszem, hogy mindenki úgy van vele, hogy akkor már a haragot is megszüli, hiszen az a cigány ember is, aki ebben a keserű helyzetben születik bele valamelyik cigány kolóniába, az bizony dühös is. Az bizony dühös is. Az bizony haraggal van az, hogy neki miért, nekem miért, nem. Az bizony eleve a haragot szüli magával. És aztán utána ott van, amikor a keserűség előkerül, hogy nyomasztó, szorongásos helyzetben vagyok. Ez viszont megint csak külső ráhatás. Azért, mert szorít mondjuk a pénzügyi helyzetem, szorít egy uralkodó valaki fölöttem, egy szülő, vagy bárki, vagy a munkai főnököm, és nem csak keserű vagyok, már unom az egészet, hanem dühös is vagyok, már haragszom rá. És itt jönnek azok, amik egészen elvezetnek a halálig. A gyilkos ösztönökig. Egészen elvisz a gyilkosság kigondolásáig is, és aztán elmondom a keserűségnek végül is a tulajdonságát is, hogy a keserűség egy olyan érzés, ami beteggé tesz engem is. Itt van az, amikor így leírom magamat, keserű vagyok. Keserű, és az embernek van egy olyan tulajdonság, hogy a belső, nem csak a szem, a lélek tükre, de az orcán is meglátszik a keserűség. Beteg az ember. Beteg az érzelme miatt, beteg a keserűsége miatt, és bizony az arca is sugározza a negatívot, sugározza azt, ami akár lehet egy reménytelen érzés, akár lehet egy csalódás, kudarc, de akár egy betegség, amikor az ember benne van, hogy hát miért lettem én rákos, miért én, miért nem ő. És itt már megint benne van a harag. Miért pont én? Sőt, mondhatnám azt, hogy a keserűség az embernek az élete végén is ott lehet, amikor a halál előtt az embernek a tulajdonsága az, hogy nem hiszi el, hogy neki meg kell halni. Aztán utána jön a kínlódás, hogy miért pont én? Meg miért, hogy lehet ez, hogy én? És jönnek a vívódások, és a keserűségnek végül is, akár Isten káromlásig is eljutott a folyamata, mert a keserűségnek a folytatása a harag, és a haragnak ott van a tevőleges része, akár gyilkolni is tud az ember. Azon a keserűségnél, amikor tovább megyek, akkor megint egy szó előkerült, amit olyan kevesen használom, és keveset használom ma már, mint a magyar nyelvben, és nagyon keveset, pedig nagyon-nagyon szépen tanít a magyar nyelv. Mögötte van a bizonság, és mögötte van a megértség, és a nyelvnek az összeszűkülése, silányodása által ezeket is elveszítjük, a mögöttes bizonságot, amit az egyszerű parasztember is akár megtapasztalt és nevesített, ki tudott mondani. A keserűséggel együtt nyugodtan kimondhatom, van egy másik szó, a szintén jellemző a keserűségre, a sanyargató. Sokáig azt hittem, hogy ez a savanyú szóval van kapcsolatban, vagy úgy is voltam, mint a savanyú a szőlő. És a legnagyobb megdöbbenésre, amikor végig utána néztem, hogy most tényleg így van, ne véletlen rosszat mondjak, akkor a sanyargatás arról szól, hogy dehogy is savanyú, keserű. Keserűvé tenni valamit. Így keserűvé tenni és kesergetgővé tenni bármit. És ez, ami a sanyargatásnak az alapszava, a több jelentése, igazságtalanság, aztán ott van a gyötrés, kínzás, zsarnokraság, elviselhetetlené tenni valamit, az életet ellehetetleníteni. Az ellehetetlenítésben megint ott van egy szónak a szépsége, hogy az életet elvenni. Ellehetetlené, az élet teret majd az életet elvenni valakitől, és így a keserűség és a sanyarúság jobban magyarázza. Jobban magyarázza a párhuzamos működését, azonosságát és a következményét, a haragot, ha harag egyáltalán. Mert amikor a sanyargatásról beszélünk, akkor elsőként a Bibliából elő kell vennünk a sanyargatást, a választott nép egyetemben sanyargatva volt. Vagyis nehéz munkát végeztek, leuralták és keserűvé tették nekik mindent, ami ott volt. És mégse önmaguk lettek keserűek, hanem Istenhez fordultak. És amikor a növekedését a keserűségnek és a sanyargatásnak nézzük, akkor a mai napnak is hozhatom a párhuzamát az egyiptomi történetből, hogy ahogy jobban szaporodtak a zsidó emberek, a nép, annál inkább fokozták a sanyargatást. És bizony, itt vannak a mai csattanók. Amikor egy szolgálat megy, akkor nem csak konkurencia, nem csak irigység, hanem tevőlegesen jönnek az ellehetetlenítés, jönnek a különböző gyötrések, igazságtalanságok, mindent megtesznek egy szolgálat ellen, mint Izrael nép ellen tettek. De itt van a féltékenység és az irigység is. Ha valakinek egy családban vagy jobban megy, valamilyen több van neki, abban a pillanatban jön a sanyargatás, beszorítom, valami rosszat kell mondanom, el kell lehetetlenítenem, kínoznom kell, vagy zsarnokoskodni kell. Nem engedem oda, ahogy csinálja azt, ami az övé. Nem engedem, hogy sikere legyen. Nem engedem azt, hogy önmaga legyen. Nem engedem azt, ami a keserűségnek a sajátosságai, meg nem engedem azt, ami aki lehetne, hanem pontosan keserűvé teszem az életét. Mérhetetlen módján, hogy tudok keserűvé tenni bárkit, bármivel, hiszen egy szolgálatnál is, ott van az ember, akkor meg tudják nehezíteni. Vagy észre se veszik, és örömtelenné tudják tenni, és észre se veszik, le tudják mondjuk fikázni, vagy egyszerűen nincs visszajelzés, és sivár lesz egy szolgálat. Nem látok annyit, hogy víz fakad, vagy gyümölcs fakad, vagy ilyet, ha történik valami. És az ember elkeseredhet. Bizony. Elkeseredhet, de ez mégse az elkeseredés abban az értelemben, amit itt Pál levelében, a zsidókhoz írt levélben van benne. Igazából sokszor engem is félreértenek emberek, nem magamról akarok beszélni, de azt sokszor hallottam vissza, hogy ilyen örömtelen vagyok. Sőt, az is, hogy keserű vagyok. Nem. Ki kell mondanom, nekem nem keserűség van bennem, hanem fájdalom. Fájdalom, amikor látom a rengeteg keserű embert. Látom a rengeteg keserű embert, és azt a sok embert, aki engem akar keserűvé tenni, hogy önmagát bizonygassa, hogy önmaga tolakodjon előre, hogy önmaga semmisítse meg akár a szolgálatomat, és keserűvé teszik a kenyeremet, keserűvé teszik a szolgálatokat, és nyomasztó dolgokkal, szorongással próbálnak még jobban beszorítani, Ebbe lehet aztán az utolsó időkről való beszélgetésektől kezdve a mindenféle fenyegetés és negatív beszéd, hogy jaj, mi lesz, meg mi lesz veletek, meg. Amikor kezdődött a szolgálatunk 10-akárhány évvel, majd 20 évvel ezelőtt, az első legkedvesebb testvéri szó az volt, hogy egyedül maradtok, megszűntök. Azóta ők nincsenek érdekes módon. De ez, amikor így kintről kapod a testvérit, a testvéri bicskát, amikor keserűvé teszik a szolgálatod, mert megnehezítik. Sokféleképpen lehet nehezíteni. Az, hogy valahol elmegy a rossz híred, az, hogy anyagilag úgy olyan, hogy ellehetetlenítenek. Mondhatok sok példát. Volt olyan, hogy szolgálni mentem Erdélybe, és elmondtam egy csendes héten, ott volt valaki, és mire Erdélybe értem, már nem is fogadtak. Profétai hajlammal, bocsánat, nem áldással betöltött, ma is funkcionáló ember, már rég előttem, mint szülőhelyen, körbehírezzelt, hogy engem ne fogadjanak. És én csodálkoztam, mi történt. Hát olyan szeretettel vártak. És bizony szomorú lettem. Bizony. Bizony nagyon nehéz volt a szolgálat. Szembe a széllel menni, és úgy, hogy nem fogadnak el, nem egy könnyű helyzet, de nem keserűség. Azért, mert ha teveged békességed van Istennel, és ha te tudod azt, hogy ez a feladatod Istentől elrendelt, mondjuk azt, hogy szent, úgy, ahogy itt a Biblia versben van, akkor nem leszel keserű. De ez nem azt jelenti, hogy nem fog fájni a dolog. Nem azt jelenti, hogy nem fog nehéz, nem lesz nehéz, de a keserűség nem fog kijönni. Ma se vagyok erre a 10 évvel ezelőtti történet szereplőjére, sőt a Facebookon barátomként jelölve is van, úgy gondolni, hogy haragszom rá. Sajnálom. Sajnálom, mert annyi van, hogy tolakszik, hogy őt is lássák, nagyobbá akarja tenni magát, és ilyenkor nagyon nagy kérdéseim, hogy miközben egyáltalán Istennek az akaratához, és honnét kapta a felhatalmazását bizonyos dolgokhoz. Tehát a sanyargatás és a keserűség és a harag együtt jár. Ez a kérdés, hogy tudjuk-e ezt, hogy bennünk mennyi van ebből? Tudjuk-e, hiszen a keserűségnek a gyökere valóban a harag, és méghozzá az állandósult harag. Ha találkozunk emberrel, akinek az arcára ki van írva a keserűség, akkor valamire tartósan haragszik. Tartósan haragszik. És ebben a tartós haragnak van a következménye, nem csak kihatással van a cél személy irányába, hogy ráharagszom, hanem egyre inkább terjed. Úgy működik a keserűség, maga a harag is, így a kettő együtt, mint egy organizmus. Egyik hozza a másikat. Én haragszom rá, nem egy ember az, akire haragszom, mert annak vannak kapcsolatai, annak vannak akár ellenségei. Ellenségekkel szaporodhatok úgy, hogy szövetkezek, és ellenségeket kaphatok magam is, hogy szembeszálltam, haragszom valakinek. Azért mérgező ez a maga a keserűség, mert alapjában nincs rendezve annak a személynek, aki keserű, az én képe. Önképe ugyan van, de én képe nincs. Mást és többet gondol magáról, vagy mást és keserűbbet. Mást és kevesebbet. Tehát elsősorban ez a haragnál kell rendeznünk a múltokat, mert ha hiányzik az én képem, ki vagyok, akkor folyamatos csalódásokat élek meg az életben. Ha többet tartok magamról, akkor is csalódok, mert hát eljutunk a savanyú a szőlőt közmondásig, de eljutunk odáig, hogy azért nem úgy mondjuk, mint viccet, hanem azért savanyú az a szőlő. Bennünk van. A kérdés az, hogy a keserűséget hogy lehet megszüntetni. Szintén elém került az, hogy tulajdonképpen a mai kereszténység is, maga a világ, tele a keserűséggel. Mindenki hőbörög, mindenki haragszik, mindenki ellenség, ez a kornak az alapszelleme. Aztán van egy másik ízlelhető állapot, az pedig a savanyúság. Most mi a savanyúság? Egyezheted ugyanaz a savanyúság, mint a keserűség? Szó sincs róla. A savanyúságnál van ellenszer, és sajnos ezt használják. Csinálnak limonádét. Egyszer. valami savanyú, valami nem jó, akkor fogom és ráöntök egy vödör cukrot, és mindjárt beédesítem. Ezt úgy hívják, hogy igehirdetés című előadások, és így tovább. Nem a megoldás van, hogy mitől mart meg valami, hiszen a savanyú az igazából sav. Igazából nincs rá válasz, öntsük rá kis szirupot, egy kis halleluja, egy kis dicsőítés, és a sav fölhigul, de marad. De marad. Kellemesebbé teszi, egy kis öröm, de a keserűséget nem lehet cukrozni. A haragot nem lehet jó pofiskálkodással megszüntetni. A haragot ki kell tépni. A haragot nem lehet eltakarni, mert fertőz. A haragot nem lehet eltitkolni, mert még az arcodon is látszik. Tehát mi a teendő? A savanyú és a keserű esetén, a kettő együtt már nem is mondom, milyen hatással lehet, de talán az a megoldás, hogy hát csinálunk keser édeset. Ó, persze, hogy csinálunk, tudom mi. Olyan szép házasságban élek, hogy mézes heteinket élünk, de közben olyan keserű vagyok, hogy az egészben benne vagyok, és így lesz egy ilyen toleranciával fűszerezett keser édes állapot. Benne vagyok, és így is jó, de nem jó. Szeretlek is, meg nem is. Édes is, meg keserű is. No, ezeket pontosan ez a bibliai vers, pontosan a Pálnak a szavai, amit itt írt, pontosan ez azt mondja, hogy ne. Ne. Mert a keser édes, nem bizonság másnak. Mert előveszik észre a keserűségedet, mint az édességedet. Mert a keserűség az tágul és fertőz, de az édesség az nem. Az édesség a személyes. A személyes örömöd, a személyes boldogságod, azt nem lehet osztani. A keserűséget az nagyon is lehet. Mert az édesség az nem más, mint a saját bizonságaid, saját magad örömeid, amit lehet látni. Másnak adhat erőt, de nem kölcsönözheted neki, nem adhatod át. A keserűség viszont működő, és halálosan működő. Halálosan működő, ne édesítsük a keserűséget. Ne édesítsük a haragot. Ne tapossuk el a haragot, mert úgy, mint ahogy a vizet nem lehet megmarkolni, az akárhova meg fogja találni az utat. Ilyenkor lesznek savanyúnak mondható emberek, keserű emberek, akik nem savanyúnak, hanem minden negatívnak vesznek. Mindennél okosabbak, mindennel ellen vannak, folyamatos ellenzék. A folyamatos. És itt az én képnek a kérdése, előttem mindig is kérdéses, hogy pontosan itt hazánkban is, miért van ennyi keserű ember? Miért? Nincs én kép. Nincs egy identitás, amiről olyan sokat beszélünk, és szinte mindig beszélünk. Az én kép hiányzik, vagy hamis. Vagy hamisat adnak. És akkor jönnek a csalódások, akkor jönnek a szép magyarul mondva a pofára esések, akkor jön az irítség, akkor jön a betegség. Ott, ahol keserűség van, betegség van. Rákos betegség. Én úgy gondolom, hogy tényleg jó lenne megnézni bennünk, hogy mi az, ami nyomasz bennünket. Mi az, ami szorongat? Hát valóban itt szabadulni kellene. Itt nem megoldani és föllocsolni sziruppal vagy higítani, egy kis vízzel, egy kis lelkiséggel. Nem. Ki az, vagy mi az, ami nehéz és örömtelenet teszi és sivára teszi az életünket mi? Hát ez egy eszköz lehet. Bedugom a fülembe az akármit, vagy bemegyek a Facebookra, és úgy elsivárosodik az életem, mint a Szahara. Mert ilyen egysíkon gondolkodok, megosztok mindent, és senki nem érdekli, ő megosztja engem, mert az se érdekel, tehát lesivárosodok. Olyan szép paletta van, annyi minden vált, és semmit nem ér semmit. Mi az, ami simára teszi az életemet, és az egyhangúságtól kezdve a bezártságon át sorba tudom mondani. És akkor keserű. Keserű az életem. Mi az, hogy örömtelen az életem? Hát egyáltalán. Használom el a testemet, és látom a világot, és egyáltalán. Azokat az örömöket, amit Isten adott a testünknek, a lelkünknek, és közben még a szellemről nem is beszélek, hogy a vele való együttlétnek az örömét ismered egyáltalán? Hát ezért vagy keserű. mert nem ismered. Nyitottságban kellene élni. A nyomasztó, szorongató helyről meg el kell jönni. Nyomaszol ami? A családod, a szülőd, a feladat? Biztos, hogy kell azt csinálni? Biztos, hogy szoros kapcsolatban kell lenni? Nem, meg kell szabadulni, meg kell, van keserülsz el, hogy más ember is megkeseredik tőled. És utána meg kellene figyelni tényleg az, hogy ez az érzés nem tett már beteggé engem. Tehát nem egymás után jönnek az érzések, hogy még keserűbb, még keserűbb, még keserűbb. Nem akarom elővenni a időskornak a szépségeit, mikor jönnek elő a keserű gondolatok, még keserűbb, és már egész világ, mit keresek itt, én itt kategóriába megy bele. Valahol gyökér baj. Én azt hiszem, hogy sajnos kimondható, vagy nem tudom, sajnos, lényeg az, hogy én most már kategóriában már a szépkorú vagyok, nem is tudom hirtelen valamilyen jó meglettem, belettem, vagy valami lett. De nem értem ennek a kornak a keserűségét. Nem értem. Mert te nem sivár az életem, nem nyomasz, nincs rajtam bilincs. Volt. Nem is egy. Volt rajtam szükségtől kezdve, amit felsoroltam, mind rajtam volt. De van egy szabadító. Ha én elvállalom azt, hogy ki vagyok én, és elfogadom azt, hogy Isten mit akar velem, akkor igen, nem szorongod senki, szabad vagyok, értsük meg a szabadságot. Nem nyomaszt, nem fáj, van, létezik. És ezt megélni bizonságként olyan jó lenne továbbadni, hogy nem vagyok keserű. Nem vagyok keserű, mert nem nyomasztanak és nem szorongatanak a gondok, mert a hitem is ott van, hogy tudom, Isten nem engedi, hogy szorongatásom legyen. Az ő kezében nincs szorongatás. Az ő kezében nem akarok pihepua, csibérről beszélni, de ott van a védelem. Ott van bennem, és nem szorongat az a világnak a nyomora, nyomasztó nyomora, egyáltalán nem. És nincsen bennem reménytelen érzés, hát kis fájdalom van bennem, hogy még többet szeretnék, mert többet remélnem, hogy meg tudok tenni. Nem a reménytelenség érzete van nekem, mint keserűség, hogy hát ez úgysem megy. És itt alapvetően ez az úgysem megy, ez a reménytelenség, egy férfi hogy mondhat ilyet, hogy hát, reménytelen vagyok. Az annyit jelent, hogy béna vagy. Semmi mást. Nem neked mondtam. De a reménytelenségnek ott van a másik része, a többi része. Félek a szegénységtől. Nem félek a szegénységtől. Isten mindig megadja azt, amennyit. És nekem a szegénységre nem az a kérdés, hogy Mercedes vagy Skoda, 20 éves vagy friss, hanem akkor lennék szegény, ha nem tudnék eljutni át a bére, ahol Isten akarja látni az utamat. Én nem félek a szegénységtől, mert tudom. Tudom, hogy kinek a kezében mit kell tennem, és nem tudnak elérni sanyagatlan igazságtalansággal, mert van egy igazság, ami nem az enyém. Egy örök igazság, Isten igazsága van. És nekem nem tudnak gyötörni, mert mit gyötörnek? Hát most vagy Krisztusi valaki, vagy nem. Egy darabig gyötörhet, próbálkozhat, hát ez magánügye. Nincs mit, nem vagyok a szorításában, nem lép a fejem tetejére, nem kínoszhat, mert el se érhet. Nem kínoszhat. Nem zsarnokoshat felettem senki, hiszen maga egyetlen egy uram van. Oda még egy nem fér bele, kettőnk közé nem fér be, ha befér, akkor azt én hívtam be. Azt a zsarnokot én hívtam be, és ez lehet akár pénz, vagy kitalál nincs rendségem, vagy terveim, vagy elképzeléseim önmagamról, azokat mind én hívtam be, és nem lehetetlen, lehet semmi, és senki. Vagyok. Egyszerűen vagyok. Szóval meg tudjuk érteni azt, hogy a keserűségnek a lényege az, hogy nem vagyok, vagy csak részben vagyok, mert magam rossz helyen vagyok, rosszat képzeltem magamról, nem valódi, nem igazad, illetve ott van valaki, aki nem engedi azt, hogy én az legyek, aki vagyok. Vannak emberi lehetőségeink, hogy tudom azt, hogy változtatnom kell, tudok szabadulni kapcsolatokból, elvárásoktól és mindentől. Nem vagyok az, aki a te játékszered. Nem vagyok az, aki engem megkeseríted az életemet. Tudom a határaimat, tudom mindenben az, hogy lehet, hogy fájdalmas, lehet, hogy savanyú dolgok jönnek elő, lehet, hogy szorításban vagyunk, van értelemben, hogy nem keserűség szorításában, nehézségeink vannak, de ezek változnak, de sose válnak keserűségé. Nem lesz könnyű, fájdalmas is lehet, de megkeseredni soha nem fog. És ez nem fog átmenni mindenkire, az, hogy jaj nekem, és nem fogom elvárni mástól, hogy ezt vagy azt, hogy adjál, vagy miért van neked, nem leszek irigy, és nem leszek senkinek a versenypartnerese. Én úgy gondolom, hogy a kereszténységnek a keserűsége is szinte mindennapos. Pontosan ezért. El kell menni a gyülekezetbe, mert elvárják. Ez már keserűség. Ki nem mondott, amit utálom. Gyerekkoromban volt ilyen. Egy vasárnap el kellett mennem. Ugye? Uralkodtak fölöttem. De amikor tudtam azt, hogy jó nekem valami, akkor érdekes módon nem volt keserű, hanem édes volt. Én akartam menni helyekre. Tudjuk ezt a helyet, ahol édes van? Tudjuk ezt a helyet, ahol nekünk adatod valami, és ott nem ajándékoznak, hanem a helyeden vagy. Meg kell találni azt a helyet, amit az ember úgy elvesztett, meg kell találni azt a helyet, amit elvettek, és én így gondolom, hogy pont a keserűségnél pontosan egyetlen egy igazi lehetőségünk van. Egy, nem adok helyet a keserűségnek, magam rendeződöm, megismerem Isten akaratát, és hogy kell végigmenni az életemen. Nem engedek az életembe olyan személyeket, helyzeteket, szituációkat, ami keserűséggel jár. Nem. Nem fogok olyat bevállalni, tudom, hogy nem tudom megcsinálni, mert elvárják tőlem, nem akarok keserű csalódott lenni, és nem akarok rivalizálni mással, hogy bezzeg neki. Nem. A hívő embernél nincsen első, második, harmadik hely, arany, ezüst, bronz. Van neked helyed, és abban te mindig aranyba vagy, aranyba utazol, mert Istennek a dicsőségét hordozod. Nincs versengés. Nincs irigység. Miért? Mert békességem van Istennel, hogy ő mit tervezett el rólam. És valóban szent módon élek, valóban szentséget követünk, az, hogy tudjuk, hogy Isten mit rendelte felőlem. És ezt követem. Benne próbálok lenni, igyekszem azzal haladni. Úgy korban, mint feladatta és szolgálata és mindennel. Tehát kérdés az, hogy miért vagyunk keserűek. Néhány alapvető felsorolás azért itt volt, úgy, mint az egyiptomieknál és a sanyarúság. Azonban ezt a mérgező állapotot jó lenne, hogyha meg tudnánk szüntetni. Félelem nélkül élni, megalázás nélkül élni, alárendelés nélkül élni. És sorban mondható, hogy egy olyan bőjtben élni, hogy Istennek átadom mindent, hogy az ő akaratával legyen. Kérdés tényleg az, hogy keserűségben vagyunk, pár szavait megszólítanak. Ne legyél. És ez a ne legyélbe benne van tényleg az a szó is, az a utalás is, hogy mások miatt ne legyél. Ne legyen, ne zavarjon meg, és ne vigyen el senkit a kegyelemtől, ezt is olvastam. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon, és általa sokat megfertőztessenek. Vigyázva arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy. Hát akkor végül is ez ilyen veszélyes, ez a keserűség? Igen. Mert a keserűség a gyilkosságig mehet. Sőt, nem a fizikai, biológiai gyilkosságig, hanem neki áll kárhoztatni valakit. Egész odáig mehet a keserűségem. Vigyázzam arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nem az, akit én kárhoztatok, hanem aki én, aki a kárhoztató vagyok, hogy meg ne sértsem, ne Istent játszak. Mert a keserűség nagyon-nagyon veszélyes fegyver. Először is halt minden kapcsolatunkra, mert én így akarom, mert én így látom, mert én akarom, az én. Ott van. És ha eljut egy én istenítésre, önistenítésre, bizony az az Isten nem csak rendszabályokat ad másik embernek, hanem ítélkezik. És bizony a kegyelemtől elveheti saját magát az ítélkező, amikor más embert kárhoztat. Amikor azt mondja, nem jól csinál, amikor így kell csinálni, és lehet, hogy Isten munkáját valakinek végezni kell, és pont a keserűség az, ami megjelenik, pontosan valaki irigységből, valaki törtetésből, önistenítésből keresztbe tesz másoknak. És a keresztbetevés, ez a keserűségnek az okozói erőjés tulajdonságai, amikor megjelennek, sokkal több, mint kellemetlenné teszem valaki életét. Egy rossz hírnek az elmondása sokkal veszélyesebb, mint az, hogy leperelg rólam. Lehet, hogy pont az említett eset, az erdélyi eset, pont sok embernél nem ért el az igen, mert nem véhettem. Csak egyetlen egy rossz indulat volt. Egyetlen egy állapot létrehozása volt. És ezért bizonyára van jutalma is az illetőnek, egyszer Isten bizonyára megnyitja neki a látást, de nem mint konkrét esetet említem most, hanem mint lehetőséget. Vigyázzunk arra, hogy nehogy másban keserűséget okozzunk. Vigyázzunk abban, hogy a mi keserűségünk által más ne legyen keserű, mert akár az örök élettel játszhatunk. Bizony elveszíthető a kegyelem. Én úgy gondolom, hogy bennünk a szabadulásunknak véghez kell menni, mert az, hogy eltakarjuk a keserűségeinket, úgyse megy. Volt olyan idő, amikor itt közöttünk is valaki egy kicsit olyan különálló volt, és megkérdeztük, hogy mi bajod van az illetővel, és kimondták, hullaszaga van. Keserűség úgy járnak belőle, de hullaszaga. És nem tudtuk, hogy mi van vele. Keserű volt. Valahol az életében volt egy olyan gyökér, ami folyamatosan termelte, növelte mások irányába a megvetést, az ellenfogadást, mindaz, ami a másik embernek a működéséhez, szellemi állapotához szükséges, és a tevékenységéhez is. Tehát első az mindig is velünk kezdődik. Van-e benned keserűség? Csak ne tévezz össze a fájdalmat a keserűséggel, az egészen más. Mert a keserűség miatt lehet nagyon-nagyon nagy fájdalma az embernek. És ismétlem, mikor látok keserű embereket, amikor látom azt, hogy nyomaszt és a felsoroltak bármelyike miatt látható az állapota, bizony fájdalmas. Fájdalmas, mert bizony akkor nincs rendezett állapota Istennel, nincs békessége. És valahol nem hogy szent az élete, hanem valahol elromlott. Valahol nem kóser az élete. Tehát a keserűség, mint olyan, ne legyen bennünk. A köztünk azt már nem is mondom, mert egyértelmű a fertőzés. Egyértelmű a keserűség. Ugyanúgy megszüli a haragot, mint a haragra mindig a válasz. Hitetlen területeken, hogy az erőszak erőszakot szül, az okosság a vitát szül, és így tovább, és így tovább. Akció-reakció elvén bizony szembe jön a másik haragos, és én meg tőle leszek keserű. És elindul egy folyamat, ami a sátánnak egy nagyon-nagyon jó játéka. Ő találta ki ezt az egész keserítést. Ő találta ki, hogy te vagy az Isten, ő találta ki, hogy te többre vagy teremtve, te belőled is lehet Isten. Pontosan a sátán játssza ezeket a tulajdonságokat. Én vagyok, majd megmondom, hogy kicsoda ő. Én fogok elmenni valahol, hogy meghallgassam, vagy nem hallgatom meg. Nem veszed észre? Már ebbe is benne van. Már ilyen picibe is elkezdődik. Kismag. Mert én csak ebben a gyülekedben járok meg. Ezzel kimondom, hogy ott nem. Én őt hallgatom, akkor ott van, hogy mást nem. És így tovább sorban mondom. És én ezt hallottam, és kritikátlan nyomom tovább. Nem veszük észre a keserűség, hogy milyen alattomosan tud menni. Minden rossz indulat gyakorlatilag keserűség. és keserűségnek a szüleménye, hogy én nem lehetek ott. Megszüli a haragot, és annak a folytatása. Ha valaki nem szabad ettől, akkor a harag által ő is keserű lesz. Csalódok a testvéremben, csalódok X-be, csalódok Y-ban. Még tegnap együtt úrvacsoráztunk, és a keserűség magja leesett. Ne engedjük kinőni.